Marcell atya életének utolsó éveiben Vincenti József bíboros gyóntatója volt az amerikai követségen. Mennyiben befolyásolta ez aztán az ő további életét, illetve a boldog avatásához hogyan kapcsolódik ez a tény?
Marcell atya és Vincenti bíboros ismeretsége már Marcell atyának a zalaegerszegi tanár korára megy vissza, amikor Vincenti bíboros plébánosa volt Zalaegerszegnek 25 éven keresztül. Marcell atya vele osztotta meg azt a titkot, amit akkor még senki nem tudhatott, hogy benne Istennek a kegyelme a karmelita hivatás utáni vágyat ültette el. Ez a kapcsolat megmaradt utána is, amikor a Vincenti bíboros kinevezése után egy jezsuita atya mellett a Marcell atyát keresi fel, hogy konzultálja a prímási kinevezés során az ügyben, hogy a magyar népnek a lelkiségét hogyan, milyen eszközökkel emelheti fel a Marcell atya, tanácsát kéri ebben. És a Marcell atya aztán a bíboros amerikai nagykövetségen eltöltött 15 éve alatt, addig, amíg él, és addig, amíg az egészség ezt lehetővé tette, a bíborosnak a gyóntatója lehetett. Így valamiképpen a kettőjük sorsa összekapcsolódott a gondviselés voltából, amely megmutatkozik abban is, hogy Vincenti bíboros volt az, aki 1973-ban az akkor összeült Sarutlan Karmelita generális káptalanhoz egy levelet intézett, amelyben azt kéri hivatalosan a rendtől, hogy vezessék be Marcell atya boldoggá avatási ügyét, indítsák el azt, és hogy ő akar lenni az első tanúság tevő, aki Marcell atya erényeiről tanúságot akar tenni.
Sor került erre azután a későbbiekben?
Amennyire az én tudomásomban van, nem került sor, hiszen a bíboros nem sokkal utána meghalt. Magyarország akkor a vasfüggöny mögött élt, de arra mindenképpen nagy segítség volt a bíborosnak ez a közbelépése, hogy a rendnek a generálisa jó néhány évvel később, a 80-as éveknek az elején, arra utasította az egyik osztrák könyvkiadót, hogy adja ki Marcell atyának az önéletrajzát, vagyis hát a hivatásának a történetét, a szép szeretetet, amely így magyar nyelven külföldön jelenhetett meg Ausztriában, ahogyan a bíborosunknak is a működése is ugyancsak Ausztriához kötődött. És ennek a könyvnek az a jelentősége már most is, hogy többünk karmelita hivatására, így a saját magam karmelita hivatására is a legalapvetőbben kiható mű volt.
Vincenti József bíboros az amerikai követségen vezetett napi jegyzeteiben többször is említést tesz gyóntatójáról, Marcell atyáról. Vajon Marcell atya hagyatékában találtak-e valamilyen feljegyzést Vincenti bíborosról?
Ez ügyben még jobban meg kellene ismernem a rendelkezésünkre álló dokumentumokat, hiszen egyelőre a pozíció írásában még nem jutottam oda, hogy foglalkozzak ezekkel a dokumentumokkal, hanem egyelőre a kongregációba leadott anyagot kellett rendszereznem, illetve a történelmi kontextusról kellett egy rövid beszámolót írnom. Marcell atya életének az eseményeit majd ezután kell tárgyalnom, és hát azon dokumentumokat is, amelyek ezt megvilágítják.
Az 50-es, 60-as években különösen nehéz sorsuk volt az üldözött papoknak, a feloszlatott szerzetes rendek tagjainak. Marcell atyát is többször zaklatták a rendőrök. Hallhatnánk erről néhány szót?
Erről én a tanúságtételeken keresztül annyit tudok, és olyan tanúságtételekről van szó, amelyeket egyházi bíróság előtt, vagyis hat eskü alatt tettek az illetők, így valószínűleg nem mendemondák, hogy Marcell atyát is többször kereste a rendőrség. Az ő sorsa azonban úgy tűnik az isteni gondviselés akaratából nem az volt, hogy olyan látható módon legyen mártír, mint mondjuk egy Vincenti bíboros, vagy ahogyan sokan mások. Egy alkalommal, amikor a rendőrség kereste, akkor éppen az illető rendőr a lakás előtt, az ajtaja előtt a Marcell atyának kapott szívinfarktust, és ott halt meg. Egy másik esetben Marcell Mihályt fogták el tévedésből a Marcell atya helyett a rendőrök, a központi szemináriumnak a volt rektorát. És hát egy harmadik esetben a rendőr a budapesti Huba utcai Karmelita templomban magától Marcell atyától kérdezte volna meg a tanúságtétel szerint, a templomba belépve, hogy a Marcell atya hol található, amire Marcell atya némi humorral azt válaszolta, hogy azt mondják, hogy az imént volt éppen a sekrestjében, amely megfelelt a valóságnak, mert éppen a sekrestjéből jött ki a Marcell atya. A rendőr elindult a sekrestje felé, a Marcell atya pedig a templom ajtón keresztül elindult az ellenkező irányba. Ilyen módon a Marcell atyát nem tartóztatták le. De ahogy az a 16 év mutatja, a tanúság tételek, meg Marcell atya feljegyzése is, Marcell atya is eme száműzött szerzetesek életét élte nagy szegénységben, testi-lelki szenvedésben, nemzetéért aggódva, imádkozva és felajánlva a szenvedéseit. Abban a tudatban halt meg, élő reménységgel a szívében, hogy ilyen módon hathat ki a nemzetének a sorsára.
Hogyan lehetne néhány szóban összefoglalni Marcell atya életszentségének üzenetét a mai emberek számára?
Azt hiszem, még ezügyben még lehetősen éretlen vagyok, hogy nyilatkozzak. De azok alapján, amiket már eddig volt lehetőségem megérteni Marcell atya műveiből, illetve az ő személyéből, az azt mutatja nekem, hogy Marcell atya személye egy az egész magyar nemzet létéhez alapvetően fontos igazság megértetéséhez lehet szükséges. Gondolok arra, amire egy Nemeskürti István is utal a Mi Magyarok című könyvében, amikor azt írja, hogy az a gesztusa Szent István királyunknak, amikor az élete végén felajánlja a nemzetét, a koronáját a Szent Szűznek, nem egy egyszerű jámbor gesztus volt csopán, amelyet aztán lehet emlegetni a templomi prédikációkban, hanem valamiképpen az állam alapításhoz alapvetően hozzátartozó, azt mint egy megkoronázó gesztus volt. Na most, mit jelent ez nekünk magyaroknak a számára? Azt jelenti, hogy a magyarságunkat, a nemzeti létünket nem érthetjük, még nem is élhetjük meg azon alapvető igazságok nélkül, amelyek a mi első szent királyunkat befolyásoltak. És azt hiszem, hogy a Marcell atya üzenete itt kapcsolódik bele a mi magyarságunknak a történetébe. Marcell atya megérteti azt az ő szűzanyához kötődő kapcsolata révén, mit jelent az, hogy ez a magyar nemzet a szűzanyáé. Ez nem egy ilyen általános igazság, hanem azt jelenti, hogy mindannyiunknak fel kell nőni ahhoz, a tudathoz, hogy első szent királyunk, ami tudtunk beleegyezésünk nélkül, valamennyünket felajánlott a szűzanya tulajdonával. És hogyha ezt nem értjük még, és hogyha erről csak annyit tudunk mondani, hogy a szűzanya már elfelejtett bennünket régen, és most nekünk kell kezünkbe venni a sorsunkat, akkor én azt hiszem, egy olyan homokra építünk országot, életet, amely nem fog maradandó alkotáshoz vezetni bennünket, úgy, ahogyan Szent István király alkotása maradandónak bizonyult minden vihar ellenére. Másodszorban Marcell atya, mint minden szent ember, a megtérésnek a tanító mestere, harmadsorban pedig Marcell atya a 16 éves ateista korszakával megérteti azon testvéreink felé, akik félnek a megtérés útjára lépni, hogy nem kell félnünk, ha mi nem is keresnénk Istent, ő keres bennünket. És ha hagyjuk magunkat, akkor ő meg is talál minket. Ne féljünk rá hagyatkozni. Pláne, hogyha Isten bennünket erre a szűzanyán keresztül bíztat, ahogyan Szent István királyunkat is bíztatta, aki egy édesanyjának az Istentől kapott szeretetével ölelát bennünket, hogy Jézushoz vezessen minket, aki az út, az igazság és az élet.
Marcell atya életszentségének ragyogása csak most kerül igazán napvilágra, hosszú évtizedek hallgatása után, és most válik igazán közkincsé. Azt hiszem, hogy Marcell atyára is illik az az evangéliumi idézet, amely a véka alárejtett lámpásról szól.
Igen, ahogyan az Úr Jézus mondja, talán azért gyújtanak világosságot, hogy véka alá vagy agy alá rejtsék, nem pedig azért, hogy tartóra tegyék. Aztán így folytatja, semmi sincs elrejtve, ha csak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson. Semmi sem történik titokban, ha csak nem azért, hogy kitudódjék. Akinek füle van, hallja meg. Ez a Marcell atya személyére vonatkozóan azt jelenti, hogy neki nem az a hivatás jutott osztály részül, mint ami egy mindszenti bíboros hivatása volt, aki lámpássá vált a világegyház számára, az emberiség számára, mindmáig, A saját rendtársaim között tapasztalom, akármere jártam a világon, az ő nevét mindenki ismerte a rendtársak közül. Ő így volt, lámpása, a maga létével rögtön a földi élete folyamán. Marcell atya csak viszonylag kevesek számára válhatott ilyen lámpása, legalábbis Mindszenty bíboroshoz viszonyítva őt, de aztán az Úr Jézus előbb vagy utóbb a kiválasztottait megmutatja abban a fényben, abban a dicsőségben, amelyre meghívta őket, nem azért, hogy az ő dicsőségük elhomályosítson bennünket, hanem azért, hogy az ő világosságuknak a fényében mi is megértsük azt, hogy milyen világosság képes megvilágítani mindannyiunk életét. Csak az a világosság, amely Jézustól származik. Nos, Marcell atya földön túli életében talán elérkezett most az a pillanat, amikor itt az ideje annak, ahogyan Mindszenty bíborosnak a levele is bíztatta erre a karmelitákat 1973-ban, hogy végre ez a világosság mások előtt is elkezdjen tündökölni, nem a Marcell atya dicsőségére, hanem mindannyiunknak a javára, mindannyiunk üdvösségére.
Bakos Rafael atyával Vecse Márta beszélgetett.